Mit tartasz igazán vonzónak? Mi az, ami eszedbe jut arról, hogyha egy vonzó dologra kell gondolnod? A mai délelőtten arról szeretnék beszélni, hogy nem csak egy szép nő, nem csak egy sármos férfi, nem csak egy a képen látható luxus, tengerparti kilátás vagy nyaralás lehet vonzó, nem csak mindezek lehetnek igazán vonzók, hanem egy olyan dolog is, amire talán nem is gondoltál volna, Isten viszont határozottan úgy gondol rá, mint ami igazán és nagyon vonzó, ez pedig az ő népe, a gyülekezet. Tehát a mai délelőttön szeretném Isten népét minél magasabbra emelni a szemetekben, vagyis rólatok, rólunk lesz szó. Sok minden kavaroghat a fejünkben, amikor önmagunkra gondolunk. Lehet, hogy néhányan úgy érzitek, hogy nem vagytok igazán a helyeteken. Lehet, hogy néhányan talán úgy érzitek, hogy vívótok azzal, hogy kik vagytok valójában. Gondok, nehézségek, problémák nyomasztanak benneteket. Mások talán éppen most olyan korszakot élnek, hogy jól érzik magukat a bőrükben, sőt, akár lehet, hogy életed egyik kicsattanóan jó időszakában vagy. Halleluja! A mai délelőttön szeretnélek bemutatni benneteket önmagatoknak, hogy hogyan lát titeket, hogyan lát minket Isten. Mert az is oké, az is rendben van, hogy látjuk mi önmagunkat, vagy hogy hogyan tudjuk mi bátorítani egymást. De ami igazán fontos, ami igazán lényeges az, hogy Isten hogy tekint rád. És hogyha gyülekezethez tartozol, már pedig egy gyülekezetet alkotunk, akkor tudnotok kell, hogy hogyan tekint ránk Isten. Hogy mennyire drágák, becsesek, nagyszerűek, sőt, vonzók vagyunk az ő szemében, amikor így együtt, közösségként ránk néz. Az, hogy hogyan tekint ránk Isten gyülekezetként, és miért tartja igazán vonzónak Isten a gyülekezetet, ezt a mai délelőttön 5 kérdéskör köré szeretném csoportosítani, mert a felolvasott igében különböző tulajdonságokról olvashattunk, és ezek közül a tulajdonságok közül most 5 szeretnék elétek hozni. Izrael népe abban az időben, amikor Isten Hósás prófétán keresztül ezzel az üzenettel ajándékozza meg őket, életének a legnyomorúságosabb időszakában van. Hósás próféta közvetlenül az asszír fogságba vitel előtt prédikál. Egy olyan népről van tehát szó, amely rútul, nagyon csúnyán átvágja, becsapja, megrövidíti Istent, a saját Istenét. Egy olyan népről van szó, amely Isten szemében megérett arra, hogy Isten 70 évre elküldje őket fogságba, egy idegen nép közé, egy idegen kultúrába, erőszakos, fegyveres erőszak tétellel fogságba hurcolják őket, mert olyan módon mentek szembe mindazzal, amit Isten adott nekik, amivel megajándékozta őket, ahogyan beszélt önmagáról, és ők pedig mindenestől szembe fordultak ezzel, és az életüket más isteneknek a hatalmába adták. Ezeknek az isteneknek a nagy része, különösen egy isten pár, a föníciai, kánoáni népek elképzelése szerint egy isteni házas pár volt, akik a sokszor emlegetett Libanon területén laktak. Azoknak a népeknek a vallásos elképzelése szerint. Isten pedig abban az időben, amikor elküldi a népét fogságba, közvetlenül a fogságba vitel előtt, Hóseáson keresztül az utolsó néhány gondolat egyikeként nem halálról, nem büntetésről, nem örökké tartó elszakítottságról beszél, hanem elkezd beszélni az ő népének arról, hogy hogyan látlak én titeket akkor, amikor én vagyok a ti istenetek. Úgyhogy az első dolog, amit mindenképpen szeretnék leszögezni, hogy Isten népe a gyülekezet akkor és addig vonzó Isten szemében, és akkor lesz igazán vonzó a környezete számára, ameddig Istent tartja urának. Amikor egy gyülekezet Isten népe arra vetemedik, hogy a nevében hordozza Jézus gyönyörű nevét, hogy mi vagyunk a keresztények, a krisztusiak, Jézus követői, de a valóságban, a cselekedeteikben már messze távol vannak Jézus nevétől, az Isten szemében és a környezet számára sem vonzó, sőt hiteltelen és értéktelen. De addig, ameddig Isten a mi Istenünk, és hála Istennek itt a gyülekezetben ezt mondhatjuk el magunkról. Addig Isten szemében mi gyönyörűek vagyunk és becsesek, a környezetünk számára pedig vonzók. Na nézzük, hogy miért mondom ezt. Azt olvastuk, hogy virágzik majd Izrael népe, mint a lilium. Virágzik majd, mint a lilium. A lilium a Bibliában az egyik legkiemelkedőbb növény, és minden esetben a megragadó, a magával ragadó, és önmagában is gyönyörű szépségnek a szimbóluma. Amikor liliomról olvasunk a Bibliában, az minden esetben egy ilyen nagyon könnyed, bájos és önmagában is szép dolog. Ez a lilium. És azt mondja Isten a saját népének, hogy figyeljetek, hogyha megtértek hozzám, hogyha én leszek az életetek ura, akkor attól lesztek igazán vonzók, hogy az én szememben ti önmagatokban is szépek vagytok. Mennyi sok sérülést, milyen sok fájdalmat összegyűjtünk életünk során, azért, mert nem látjuk magunkat önmagában elégnek. Igaz? Gyakorlatilag az egész életünk másról sem szól, mint hogy valaminek és valakiknek meg kell felelnünk, igaz? Meg kell felelnünk az óvodában a szabályoknak, az iskolában a tanárnéniknek, tanárbácsiknak, meg kell felelnünk az egyetemi kihívásoknak, meg kell felelnünk a munkahelyen a főnökünknek, az elvárásunknak, meg kell felelnünk, ha úgy van, egy nem jól működő házasságban a férjünknek, a feleségünknek, és sorolhatnánk még, hogy meddig és meddig teszik fel nekünk az újabb és újabb mércéket, ahogyan haladunk előre az életünk során. És olyan kevésszer éljük át azt, hogy te csak úgy önmagadban is jó vagy, szép vagy, és elég vagy, igaz? Hadd forduljak most a hölgyek felé. Kedves hölgyek, bármilyen életkorban is ültök ma itt, tudnotok kell, hogy gyönyörűek vagytok. Tudnotok kell, hogy gyönyörűek vagytok. És azért merem ezt mondani így mindenkinek egyszerre, minden kedves hölgynek, aki itt ül, mert ezzel nem teszek mást, mint közvetítem és kihangosítom felétek azt, hogy Isten hogy tekint rátok. És miért különösen a hölgyek, a nők felé fordulok most? Hát azért, mert hogyha valakinek elvárásokat diktálnak ma, hogy hogyan is kell szépnek lenni, hát akkor azok ti vagytok, igaz? A világunk elképesztő és elhordozhatatlan terheket tesz a nők nyakába, hogy hogyan is kell szépnek lennetek. De tudnotok kell, hogy Isten úgy tekint rátok, hogy ti önmagatokban is szépek vagytok. Azok, akik vagytok. Nem akkor majd, hogyha vékonyabb leszel. Nem akkor majd, hogyha kevésbé leszel vékonyabb. Nem akkor majd, hogyha így fested ki magadat. Nem akkor majd, hogyha olyan ruhát veszel fel, hanem így, ahogy vagy. De ugyanez nem csak a szépségre igaz, hanem mindenre, akik mi magunk vagyunk. Hogy Isten úgy tekint ránk, hogy figyelj, te jó vagy így. És nem a bűnökről beszélek, mert az előbb éppen kifejtettem, hogy Isten a bűnnel soha nem tud, és soha nem fog azonosulni. Isten a bűnt mindig bűnnek fogja nevezni, bármennyire is próbáljuk mi áttörni ezeket a gátakat, bármennyit is alkudozunk Istennel, hogy de csak ez még, ez nem férne bele. És Isten azt mondja, hogy barátom, sajnos a tökéletesség az egy olyan mérce, amiből nem lehet alább adni. A bűn pedig nem fér bele a tökéletességbe, tehát Istennél a bűn az soha nem járható út, az soha nem pálya. De amikor nem a bűnökről beszélünk, hanem hogy ki vagy te, és hogy érzed magadat a bőrödben, akkor tudnod kell, hogy Isten szemében te jó vagy, és elég vagy. Olyan sokszor beszélgetek, akár hívőkkel, akár nem hívőkkel, és sokszor még nekem is pedig 18 éve követem az Urat, de ebben a bűn alá rekesztett világban annyira nehéz elfogadni és befogadni ezt az igazságot, hogy jó vagyok így. Hogy nem kell megfelelnem, hanem leereszthetek. Hogy azt mondhatom, hogy Isten jelenlétében nekem jó így. És az, aki én vagyok, az így rendben van. És szeretném, hogyha a mai délelőttön közel engednéd a szívedhez ezt az igazságot. Hogy lehet, hogy nincsen olyan hely máshol, ahol azt tudnád mondani, hogy te elég vagy így, de itt, az Isten népében te elég vagy. És mi így tekintünk egymásra is. Bátorítjuk egymást, hogyha olyan, figyelj, hagyd azt a dolgot, mert nem visz közelebb az Úrhoz. Máskor azt mondjuk, hogy ez a dolog, amit teszel, ez nagyszerű, csak így tovább, hajrá előre a családi életedben, a munkádban, a karrieredben, a tanulmányaidban. Tehát persze, bátorítjuk egymást, inspiráljuk egymást, de ha arról van szó, hogy kik vagyunk mi, akkor Isten szemében mi önmagunkban szépek és elegek vagyunk. Mint ahogy a liliom önmagában szép. Nézzétek, mit mond Jézus a liliomokról. Egy nem kisebb jelentőségű bibliai szakaszban és helyzetben, mint a hegyi beszéd, amikor óriási sokasság hallgatja őt, és meghirdeti Jézus Isten országának a működését. És nézzétek, mit mond. Máté 6:28-tól. Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Figyelitek, hogy gondol Isten népére, az ő gyermekeire Jézus? Ki volt Salamon? A leggazdagabb bibliai király. A leghatalmasabb, akinek messze földön híre volt a bölcsességének, a gazdagságának és az országa nagy területének, hogy mennyire kiterjedt. És azt mondja Jézus, hogy wow, az már valami, Salamon, az valami. De nézd meg a mező liliomait. Az egy kicsit még fölül van Salamonon. Miért? Mert Isten alkotta meg, mert Isten szemében önmagában is jó, és elég, és szép. És nem kell nagy díszbe és gazdagságba öltözni, hanem csak úgy, ahogy van, a liliom szép. Hány ember vágyik a környezetedben erre az üzenetre? Hogy egyszer, akár csak egyszer az életében azt mondja neki valaki, hogy te jó vagy így. Én megmerem kockáztatni magamból és magunkból kiindulva, mert tudom, hogy Isten nélkül eltörött életű emberek vagyunk mindannyian. Isten nélkül hiány lények vagyunk mindannyian ezen a földön. De képzeld el, hogy aki nem hallja ezt az üzenetet, és megosztod ezt vele, itt van a helye mindenkinek, akire most gondolsz. Itt van a helye mindenkinek, akiről úgy gondolod, hogy eleped ezért az üzenetért, hogy elég vagy így magadban. ez a mi nagy küldetésünk. Ez az, ami igazán vonzó Isten szemében. Menjünk tovább. Azt olvastuk, hogy Izrael gyönyörű lesz, mert gyökeret ver, mint a Libánon fái. Gyökeret ver, mint a Libánon fái. A Libánon fája az a híres és méltán nevezetes libanoni cédrus. A Biblia Libánonnak emlegeti, tehát ezért mondom én is így, nem azért, mert ne tudnám azt mondani, hogy Libanon, hanem azért, mert a Biblia következetesen Libánonként hivatkozik erre az északi szíriai hegységre. Gyökeret ver, mint a Libánon fái, vagyis mint a libánoni cédrus. Izraelben, hogyha jó minőségű fa anyagból akartak építkezni, akkor cédrus fából építkeztek. Nem véletlenül a jeruzsálemi templomnak a belső burkolata is arannyal bevont cédrus fa burkolat volt. A cédrus egy meglehetősen magasra növő fafajta volt, és meglehetősen érzékeny fafajta. Nehezen gyökerezett meg a különböző talajokon, egy elég érzékeny típusú fa, viszont amikor meggyökerezett, akkor gyakorlatilag kidönthetetlen volt. Amikor túlélte annak az időszakát, hogy meggyökerezzen, akkor olyan mélyre és annyira szerte ágazóan eresztett gyökeret, hogy nem volt olyan körülmény, ami kimozdíthatta volna. Mit mond tehát Isten, hogy mitől lesz vonzó az ő népe, és miért gyönyörködik benne? Azért, mert Isten népe nehéz körülmények között is stabil marad. Mert gyökeret ver, mint a libanoni cédrus. Hogyha utána olvastok, akkor ez a bizonyos cédrus fajta kis túlzással minden talajban megterem, vagy megél, meg tud gyökerezni. Miután átvészelte a gyökér eresztésnek a kritikus időszakát, onnantól kezdve elpusztíthatatlan, és egészen döbbenetesen 2-3 ezer évig is életképes. Na, azt képzeljétek el. Az olajfa se semmi, ugye a Golgota, a koponya hely lejtőin, az olajfák hegyén ma is láthatók olyan olajfák, amelyek között még akár Jézus is sétálgathatott. Na hát a cédrus, a libánoni cédrus, az körülbelül ugyanez a kategória. 2-3 ezer évig is elél egy helyen, hogyha gyökeret ver. Isten azt mondja, hogy így lát bennünket. Hogy én így látlak titeket. Hogyha a kezdeti nehézségek, az Isten gondolkodására való átállásnak a nehézségei után, hogyha egyszer megértitek, hogy kicsoda a ti uratok, hogy minden benne van, hogy az életetek értelme az maga Jézus és Isten királysága, ha egyszer ebbe belegyökereztek, elpusztíthatatlanná váltok. Legyőzhetetlenek lesztek. És hosszú életűek. Ez nem a fizikai életkorunkra vonatkozik, hanem hogy kitartók, szívósak, minden körülmények között stabilak és maradandók. Nézzük tovább. Sorjáznak a gyönyörűbbnél gyönyörűbb képek, és így az üzenetek is. Azt olvastuk, hogy ágai szétterülnek. Ez az egyik kedvencem. Ágai szétterülnek, vagyis védett környezetet biztosít a növekedéshez. Isten népe védett környezetet biztosít a növekedéshez. Hoztam nektek egy képet egy cédrus fáról, és ehhez most kérem, hogy vetítsük is ki ezt a képet. Íme tehát egy kifejlett libánoni cédrus. És láthatjuk is, hogy miért írja a Biblia, hogy ennek a cédrus fának az ágai szétterülnek. Hát ez nem egy jegenye fa, vagy nem egy nyárfa, ami tör felfelé egyenes ágakkal. Miért mondom azt, hogy védett környezetet biztosít Isten népe a növekedéshez. Azért, mert képzeljétek el, azt írja a szakirodalom erről a libanoni cédrusról, hogy a fiatal fák koronája az csúcsos, kúpos, magasra törő, és amikor elérnek egy bizonyos kort, akkor ezek az ágak így lehajlanak, ágai szétterülnek, amikor megnyugszanak, akkor szétterülnek az ágai, és biztonságot nyújtanak mindannak, ami ott van alattuk. Hát ez az isteni tervezés és szerkesztés. Amíg fiatal az Isten népe, vagy Isten gyermeke, addig csúcsra tör. Azt mondja, hogy ide nekem az oroszlánt is. Igaz? Ismeritek? Isten népében ugyanez igaz a fiatalságra. Amikor Istent megismeri egy ember, akkor azt mondja, hogy nekem ez kell. Hogyha valaki igazán megérti az evangélium helyreállító üzenetét, akkor azt mondja, hogy nekem ez kell mindenestől, nagy kanállal, én ezt enni akarom. Ez a jó, megjegyzem. Mindenkinek így kellene Isten üzenetéhez, az Istennel való megismerkedéshez állni. És amikor eljön az érettségnek a kora, akkor már nem csak arról szól, hogy wow, én ismerem az Istent, hanem az érettségnek a kora, a felnőtt kor, amiről Pál apostol úgy ír, hogy a gyermeki, a hitbeli gyerekkor után elérünk a hitbeli felnőtt korra, amiről János apostol azt írja, hogy a hitben is először gyermekek vagyunk, aztán apák, amiről azt írja, hogy gyermekek, ifjak, és végül eljutunk az apaságnak a korára, hát Isten ezt bemutatja nekünk a teremtett világban is, a cédrus fa által. Hogy amikor a cédrusfa elér egy bizonyos érettségi kort, akkor az ágai elkezdenek lehajlani, szétterülnek, és védelmet és biztonságot nyújtanak. És tudjátok, hogy mit akar üzenni nekünk ezen keresztül Isten? Azt, hogy minél jobban megismered Istent, annál nagyobb a felelősséged a gyülekezetben, a nálad fiatalabb keresztényekért. Minél jobban ismered Istent, annál több tudás van a birtokodban Istenről, és annál nagyobb a felelősséged azokért, akik még most ifjak, vagy akár gyermekek a hitben. És azért mondom, hogy a gyülekezet véded környezetet biztosít a növekedéshez, mert ez az a hely, ahol azt mondjuk egymásnak, hogy te jó vagy így, te elég vagy így, te szép vagy így. És ott az emberek megnyugszanak, jól érzik magukat. Ez az a hely, ahol inspiráljuk egymást a további változásra, hogy ebben a bűnben ne maradj, hogy ebben még van hova fejlődni, hogy a Krisztus tanítványa vagy, akkor határ a csillagos ég, szó szerint. És ezt védett környezetben tudjuk tenni, mint ahogyan a cédrus ágai szétterülnek, és az alatt béke és biztonság van. Gyönyörű, nem? Ahol azt tudjuk mondani egymásnak, hogy az Isten népe az, ahol lehet hibázni. Ahol nem fogunk lefejezni, hogyha hibázol, ahol nem fogunk kiutálni, hogyha hibázol, ahol nem fogunk kitagadni, hogyha hibázol, hanem ez az a hely, ahol te jó vagy, és ez az a hely, ahol mi segítünk a helyreállásban, hogyha esetleg nem vagy a helyeden, védett környezetben. A gyülekezetben lehet tanulni bocsánatot kérni, mert ezt tanuljuk az Úrtól, kötelező érvénnyel. A gyülekezetben lehet tanulni megbocsátani, mert ezt tanuljuk az Úrtól, kötelező érvénnyel. Értitek? És nézzétek szintén, mit mond Jézus a mustármag példázatában a szétterülő ágúfáról. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Jézus Isten országáról beszél a sokasságnak, a tömegnek, és azt mondja, hogy lehet, hogy Isten országa, a gyülekezet, mint Isten országának a képviselője, nem tűnik túl nagy jelentőségűnek a szemedben. Amikor először ránéz valaki a gyülekezetre, vagy először gondol arra, hogy milyen lehet egy gyülekezet, akkor a legtöbben, mondja Jézus, azt mondják, hogy hát, ez is valami. Mint a mustármag. Kicsi, pici, jelentéktelen. De ha valaki megérti a gyülekezet jelentőségét, Isten országának a nagyságát és nagyszerűségét, az egyszer csak azt kezdi érezni, hogy ez a mustármag, ami jelentéktelennek tűnik, ez fává növekszik, olyannyira, hogy eljönnek az égi madarak, vagyis jönnek a népek, a mindenféle emberek, a környezetünk, és azt mondják, hogy én is oda akarok tartozni, ahova te tartozol. Hogy az a hely, ahol én önmagamban jó vagyok, és ahol védett környezetben tudok változni, az a hely nekem is kell. Hogy ott én is meg akarok gyökerezni, fészket akarok rakni, hogy ott nekem is jó. Hogy tudok én oda jönni? Nézzük tovább. Csodálatosabbnál csodálatosabb képek. Azt olvastuk, hogy Isten népe olyan illatos lesz, mint a Libánon. Illatos lesz. Nem azt mondja, hogy olyan illatos lesz, mint egy cédrus. Mert önmagában egy cédrus fának, amelyből a Libanon hegységben erdők voltak, önmagában egy fának nincs olyan különleges illata. Otthon, amikor felállítod a karácsonyfát, akkor, hogyha nagyon közel mész hozzá, meg elmorzsolsz egy pár tűlevelet, akkor érzed, hogy milyen finom illata van a fának. De önmagában nem olyan különleges. Na de amikor egy fenyőerdőben sétálsz, azért mondom a fenyőt, mert az abban gyakrabban van részünk, mint cédrus erdőben sétálni. Amikor egy fenyőerdőben sétálsz, akkor ott gyanta illat van, igaz? Ott, ahogy taposod az avart, az erdőnek van illata. Na hát azt mondja Isten, hogy lehet, hogy önmagában neked vagy nekem nincs olyan vonzerőnk, de a gyülekezet, amikor együtt van, a sok megváltott ember, akik mind azt mondják, hogy a mi Urunk és Királyunk Jézus, és ő ilyen háttérből jön, ő amolyan háttérből jön, ő ilyen válogatott, nehéz múlttal érkezik. És mindannyian közösek és egyek vagyunk abban, hogy Isten helyre állította az életünket. És ez, barátaim, azt mondja Isten, hogy na ez az, ami igazán vonzó. Hogy ez lesz olyan az emberek a környezetünk szemében, hogy ennek jó illata van. Hogy látják, hallják hírből, elmondásból, vagy akár tapasztalatból, látják a gyülekezetünket, és valami megfogan a szívük mélyén, mint ahogy egy jó illat bemegy az orrodon, elönti a belsődet, és azt mondod, hogy ez nekem kell. Igaz? Elmegyünk egy pékség előtt, megcsapja a gyönyörű illata, a fantasztikus illata a péksüteményeknek, megcsapja az orrunkat, igaz? És nem az fogalmazódik meg benned, hogy szokványos, vagy mész tovább, hanem az a vágy fogalmazódik meg benned, hogy ez nekem kell. Amikor még Budapesten éltünk, különösen a metró aluljáróban éltem át ezt sokszor, a metró aluljáróba szándékosan befújják ezeknek a felszíni pékségeknek az illatát, hogy a metróban, miközben mész föl a mozgó lépcsőn, és malmozol, hogy fölérje a mozgó lépcsőn, mire megérkezel addigra, az a vágy legyen benned, hogy vennem kell egy kakaós csigát. Tudják, hogy hogyan lehet vágyat gerjeszteni. Hát így. És azt mondja Isten, hogy az én népem, amikor együtt van, amikor a sok megváltott és helyre állított ember együtt van, annak vonzó az illata. És tudjátok miért? Azért, mert azt mondja Isten, hogy te is lehetsz ilyen. Hogy a te életed is helyre állhat, célt és értelmet nyerhet. És ez az, ami igazán vonzó. Vágyat ébreszt, hogy nézd meg közelebbről. Ez a mi nagy küldetésünk. És tudjátok, ebben az a jó, hogy ehhez nem kell erőlködni. Hogyha egy gyülekezet jól működik, az olyan, mint a Libánon hegység, ahol együtt van a sok cédrus, és együtt árasztják Isten jó illatát. Nézzétek, mit ír erről Pál apostol. A második korintusi levél második részében. Hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Meg vagyok róla győződve, hogy Pál apostol nem csak hogy ismerte, hanem szándékosan hivatkozik is Hóseásra. Isten ismeretének az illata az vonzó. És ezt tudnod kell magadról. Még akkor is, hogyha a környezetedben nem érdeklődik senki Isten iránt. Még akkor is, hogyha időnként ellenséges hozzáállást tapasztalsz a kereszténység iránt a te személyedben, a környezeted részéről. Akkor is tudnod kell, hogy Isten ismeretének van egy jó illata. Mert aki ismeri Istent, annak stabil lesz az élete, annak helyén lesz az identitása, ugye ezekről beszéltünk az imént, az tudja, hogy lehet hibázni védett környezetben, az tudja, hogy ha együtt van a testvéreivel együlekezetként, akkor ő egy jó illatú fa lesz a sok között, és így tovább. Isten ismeretének az illata az vonzó. És végül, és ezzel szeretném zárni a mai üzenetet. Különösen kedves a számomra ez a megfogalmazás. Híresek lesznek, mint a libánoni bor. Hát én dicsérem az Urat ezért az egy mondatért. Ez annyira helyre teszi a mi identitásunkat, küldetésünket, azt, hogy kik vagyunk mi és hogyan gondoljuk magunkra. Gondolj egy jó finom borra. Megvan? Jó. Egy finom bor az magáért beszél. Egy jó bor az elegáns és felszabadító. Hát nem véletlenül nem azt szokták mondani, hogy tessék, hoztam neked egy jó finom bort ebben az 5 literes műanyag kannában. Igaz? Hanem, hogyha egy finom bort veszünk, akkor annak az üvege az elegáns, annak a címkéje az megszólal, annak a neve az már önmagáért beszél. És tudjátok, hogy melyek azok a borok, ami az izraeliek számára a libánoni fajta bor volt, amiről azt tudják mondani, ez egy híres bor. Hogyha ilyet kapsz ajándékba, azt ne ajándékozz tovább. Azt idd meg, kortyolgasd el otthon a teraszon, a feleségeddel vagy a férjeddel, egy romantikus éjszakán, az jó, az legyen a tied. Hát ezt mondja Isten, hogy ettől lesz vonzó a gyülekezet. Tudjátok miért? Hogy elegáns, nem feltétlenül és nem elsősorban külső megjelenésében, hanem hogy méltóság teljes. Elegáns, sugárzik róla az, hogy egy nagy nevű dologhoz tartozik. Pál apostol azt mondja, hogy nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amely által üdvözülhetnénk, csak a názáreti Jézus Krisztus neve. Hát, hogyha van híres név, akihez mi tartozunk, akiről ismernek bennünket, akkor az Jézusé. Ha van híres név, aki által hírnevesek lehetünk, akkor az Jézusé, és senki másé. És mi a bornak a másik tulajdonsága? Hogy felszabadít. Nem a részegségről beszélek, ismertek és tudjátok. Nem a részegségről beszélek. Nem csak úgy lehet borozni, hogy a végén elalszol vagy kifekszel. Kultúráltan is lehet, élvezve azt, hogy Isten mivel áldotta meg ezt a teremtett világot. És a bornak az a tulajdonsága, hogy ragyogóvá teszi az ember szemét. Ez is az Isten igéjében van. hogy amikor arról beszél Isten a Bibliában, hogy milyen az, aki igazán felszabadult, akkor a vőlegényhez hasonlítja, aki bort ivott. Értitek? Tehát milyen az Isten népe? Mitől lesz vonzó? Attól, hogy hírneves nevet visel, hogy emiatt tudja magáról, hogy nem kicsi, nem jelentéktelen, nem elnyomott, nem megtűrt, hanem az Isten királyságának a képviselője itt a földön. Ez a gyülekezet, elegáns, méltóság teljes, mert tudja, hogy ki ő, és milyen névhez tartozik, és a köreiben felszabadultság van jelen. Na ezt vastagon aláhúznám. Minden egyéb gondolatot és tévképzetet eloszlatva, a keresztények nem karót nyeltek, nem örömtelenek, nem nyárspolgárok, hanem olyanok, mint a híres libánoni bor, amely ragyogóvá teszi a szemet, amely megörvendezteti a szívet, amely felszabadít. Ez az Isten népe. Ezek vagyunk mi. Ettől leszünk vonzók a környezetünkben. És ezért fogják rajtunk keresztül keresni Istent az emberek. Mert önmagában szépnek tart minket Isten. Mert itt a mi környezetünkben védett környezetet biztosítunk a növekedéshez. Mert vágyat ébresztünk arra a jó illattal, Isten ismeretének az illatával, hogy gyere közelebb és nézd meg, hogy mi ez valójában, és mert elegánsak és felszabadítók vagyunk, amikor valaki közelebb jön, hogy megnézze, hogy miről is van itt szó. Néhány kérdés a hétköznapokhoz, amiről gondolkodhatunk, ezt a jegyzet alján láthatjátok. Szoktál úgy gondolni a gyülekezetre, ahol mindez elérhető a számodra? Ha nem, akkor gondolj rá így. Másodszor, melyik tulajdonság a legvonzóbb a felsoroltak közül a számodra, és miért? Melyik tulajdonság az a gyülekezetnek, amire azt mondod, hogy így még nem is gondoltam magunkra? És harmadsorban, melyik tulajdonság az, amiben te tudnád erősíteni a gyülekezetet? Hogyan? Amen.